Kedves gyülekezet, ma délelőtt Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvasom az igét a 8. fejezetből, a 8. fejezetnek a 22. versét hallgassuk meg fönnállva. Tehát Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 8. fejezetnek a 22. verse így hangzik: mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik, és nyög mind ez idáig. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, talán felvetődhet az a gondolata testvérekben, amikor felolvastam ezt az igét, hogy hát a ünnepre való készülődésünkben miért egy ilyen igét hoztam a testvéreknek ige hirdetésként, hisz ugye advent vasárnapján talán az emberben egy sokkal magasztosabb gondolat van a várakozásnak, a készülődésnek a lelke van bennünk, és hát miért is van az, hogy én ezt az igét hoztam, amiről valljuk be őszintén, hogy nem valami örömteli gondolatot sugall. De mégis úgy érzem, hogy szükség van arra, hogy meglássuk azt, hogy mi a mi várakozásunknak az oka. Mert igen, fontos dolog a jóra, a kellemesre gondolni akkor, amikor belépünk az adventi időszakba, de ugye a mai igénk, vagy a hétre kijelölt ige a Zakariás próféta könyvéből az volt, hogy királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas vagy győzelmes. De hát miért is kell neki idejönnie? Miért is várjuk őt tulajdonképpen? Hát erről szól az az ige, amiről én ezen a délelőttön szeretnék beszélni. Ez a teremtett világ mind a hiába valóság alá vettetett. Én nekem van egy kedvenc bibliai gondolatom, ami szintén nem egy örömteli gondolat, ez Salamon király mondta, amikor ugye idős korában így szól a Prédikátor könyvében, hogy láttam, hogy minden csak hiába valóság és a lélek gyötrelme. Igen, lehet, hogy ez is szintén arról szól, ami az előző gondolatunk is volt, hogy egy kiábrándult hangulat az, ami előjön mind Salamonnak, mind Pál apostolnak az ő szavaiból, hogy ez a teremtett világ, ez szomorú, ennek sok-sok fájdalma van, és hát mi valahogy nem ezt szeretnénk látni. Mi azt szeretnénk látni, ugye, ahogy szokták mondani mostanában, hogy minden jó, minden tökéletes, minden úgynevezett happy, boldog, mert erre is vágyunk tulajdonképpen. De az Isten igéje pedig arról beszél, hogy ne gondoljuk ezt. Ne gondoljuk ezt. És az, hogy Salamon az élete végén ilyen szavakat mond, hogy minden hiába valóság, és az, hogy Pál apostol arról beszél, hogy minden, ami csak van ebben a világban, az egyetemben fohászkodik és nyög, az nem azért van, mert van egy ember, van két ember, aki az élete utolsó szakaszába kerül, és hát ugye most már csak a rosszat látja, sok-sok fájdalmat élt át az életükben, hanem az Isten igéje arról beszél, hogy azért mondják ezeket a dolgokat, mert tisztán látnak. Az ember olyan könnyedén becsapja magát. Nem akarjuk látni a rosszat, nem akarjuk látni a fájdalmasat, nem akarunk foglalkozni a problémákkal, hanem lássuk a jót. Lássuk azt, ami fontos és jó az ember életében, ne ezeket a dolgokat nézzük. Nemrég éppen Hetefehércsén a idős otthonban egy nénivel beszélgettem, aki hát eléggé le volt törve, és hát ott panaszkodott nekem, egy kicsit már nehezen gondolkodik, és mondta, hogy hát neki az életében nem volt semmi jó. Hogy ő olyan rosszul éli meg az életét, gyerekkorában korán meghaltak a szülei, árva volt, és mondott ott valamit arról, hogy volt egy mostoha édes vagy mostoha anyja is, de valahogy mégiscsak arra jutott el, hogy hát nem volt öröm az életében. És én mondtam neki, hogy de hát nem hiszem el, hogy semmi jó nem volt. Hát tessék már valamit mondani, vagy tessék ezzel egy kicsit gondolkozni, hogy mi volt az, amire úgy tud visszaemlékezni, hogy jó volt. Azért biztos volt ott valami. Nézett egy darabig, és akkor egyszer csak megszólal, hogy hát amikor mennyasszony voltam. És én mondtam neki, hogy akkor gondoljon arra, hogy nem csak rossz volt az életében, hanem volt egy időszak, amire ma is úgy tud gondolni, hogy ez szép volt, vagy ami örömteli volt. Szeretnénk mindig valami örömöt, valami jót, valami tökéleteset látni az életünkben. Miért? Mert azt vesszük észre, hogy mert annyiféle gond és probléma tölti be az embernek az életét. Isten igéje azt mondja, hogy az az egész világ a hiába valóság alá vettetett. Igen, ez az egész világ a hiába valóság alá vettetett. És honnan szedi ezt az apostol? Honnan gondolja azt, hogy ez így van? Azért, mert nem akarjuk látni ennek a világnak a nyomorúságát. Azért, mert nem akarjuk látni a rosszat, vagy nem akarjuk látni azokat a szenvedéseket, amelyek körülöttünk vannak. Inkább szeretnénk egy ilyen lila ködben élni, attól még ott van. Attól még az embernek bele kell időnként botlania ezekbe a dolgokba is. Emlékszem, amikor fiatal voltam, ez biztos, hogy nem csak velem történt meg, hanem talán mindannyian, ha elkezdünk gondolkodni az életünkön, akkor előbb-utóbb ezekre a dolgokra rájövünk, mert én azt gondolom, hogy nincsen új a nap alatt, és nem csak én éltem meg különösképpen dolgokat, hanem így működik ez az életben. És én emlékszem arra, hogy én eldöntöttem azt, hogy én máshogy fogok élni, mint a szüleim. Én mindig megláttam az ő életükben azokat a dolgokat, amelyekre azt mondom, na ha én nagy leszek, ha én felnőtt leszek, ha én nekem gyerekeim lesznek, én biztos, hogy nem így fogom csinálni. És én sokkal boldogabb leszek, mint ők. És aztán, amikor az ember elkezd idősödni, és elkezdenek menni az évek, és jönnek azok a problémák és gondok, amik általában az ember életében előjönnek, akkor ezt veszük észre, hogy hát úgy szürkülnek el az ember életében ezek a nagy elhatározások. És az ember egy idő után rájön arra, hogy hát a szüleink miért csinálták így, és miért történt így az életükben. Igen, nagy vágyakkal, nagy lendülettel elindulunk, és aztán, hogy mi lesz belőle, azt nem tudom. Karintinak van egy kis novellája, ami arról szól, hogy találkozik az ifjúkori Karintival, önmagával. És arról szól ez a kis rövid novella, hogy a fiatalkori énje elkezdi őt hát ostorozni, vagy elkezdi őt azért vádolni, hogy hát hova jutottál? Hova jutottál? Mi az, amit tettél? Emlékszel, amikor olyan idős voltál, mint most én, hogy milyen nagy vágyaid voltak, és milyen elhatározásaid voltak? És akkor Karinti leírja azt, hogy próbálta magát mentegetni. Próbálta magát menteni, és megpróbálta elmondani azt, hogy miért is történtek ezek a dolgok. Hát lehet, hogy mi is így csináljuk. Nekünk is voltak elképzeléseink az életről, és aztán mi lett belőle. Amikor arra gondolunk, hogy mit szerettünk volna elérni, előveszünk egy régi képet, látjuk a régi önmagunkat, talán az, hogy hogyan voltunk együtt a férjünkkel, feleségünkkel, fiatalokként, láttuk a kicsi gyermekeket, akik körülöttünk voltak, és eszünkbe jut, hogy mennyi dolgot megfogadtunk, hogy majd így lesz, és úgy fogjuk ezt tenni. És ha ma elgondolkodunk azon, hogy mi az, ami abból valóra vált, abból a tervből, mi az, ami abból valósággá lett, akkor lehet, hogy mi is elkezdjük úgy védeni magunkat, mint Karinti, hogy igen, de az élet valahogy máshogy hozta. Igen, lehet magyarázni azt, hogy mit miért tettünk. És azt is, hogy miért nem értem el azokat a célokat, amiket én kitűztem magamnak. Mi az oka mindennek? Olvastam egy kis tanmesét valamikor, ami már nem nagyon emlékszem pontosan a részletekre, de arra emlékszem, hogy valami ilyesmiről szólt ez a kis tanmese, mint ahogy minden mese, hogy egy fiatalember elindult egy erdőn keresztül, ha jól emlékszem, és talált egy valamilyen állatot, aki bele volt egy csapdába szorulva, és hát ő kimentette ezt az állatot, aki aztán, ugye, mint a meséknél ez szokott lenni, azt mondta, hogy jót tett helyébe, jót vár, és azért, mert ezt megtetted velem, adok neked egy virágot. És adott neki egy virágot, és azt mondta neki, hogy ezt a virágot, ez a virág megmutatja neked a jó utat, és egy dolgot ne felejts el, hogy ezt a virágot soha el ne hagyd, és soha el ne dobd. És ez a fiatalember elindult abba a sötét erdőben, és észrevette azt, hogy valóban ez a virág világított. És amikor helyesen ment a jó úton, akkor mindig kigyulladt és világított, amikor pedig letért a rossz vagy a jó útról, akkor elhalványult, és visszavezette őt a jobb útra, és így ment előre ez a fiatalember, amíg aztán végül eljutott egy barlang szájához, ahol bevilágított ezzel a kis virággal, bement, és azt látta, hogy minden, ami ott van körülötte, és a barlangban tele volt drága kővel, és mindenféle értékes, mit tudom én, aranypénzzel, meg ilyen dolgokkal, és hát ő, amikor ezt meglátta, ledobta ezt a kis virágot, és elkezdte pakolni a táskájába a sok-sok ékszert és mindenféle értékes dolgot, és elindult a város felé. És amikor megérkezett a városba, akkor bement a boltba, és elkezdett válogatni, hogy ezt is kéri, azt is kéri, és a végén fizetni akart, kinyitotta az ő táskáját, kirakta, kiborította, ami benne volt, és azt vette észre, hogy hát értéktelen kövek voltak benne, semmi más. És akkor eszébe jutott az, amit neki ez az állat mondott, hogy vigyázz, a virágot soha el ne dobd. Mert ennek a virágnak a fényénél minden értéktelen értékessé válik, de ha eldobod a virágot, akkor minden értékes dolog is értéktelenné lesz. És csak azért mondtam el ezt, mert persze, ha nem is így és ilyen formában válik valósággal az ember életében, de aztán egy idő után rájön az ember arra, hogy amiért olyan sokat küzdünk, ami sokszor úgy érezzük, hogy az életünk értelmévé válik, és megpróbálunk dolgokat elérni az életünkben, mire megszerezzük, mire miénk lesz, addigra azt látjuk, hogy nem érte meg, hogy ennyi mindent föláldoztam érte. Úgy érezzük, hogy jobbat akarunk, többet akarunk, és a végén azt látjuk, hogy valahogy mégsem történik meg az a jó, az a csodálatos dolog, amiért annyit küzdöttünk, és amennyiért annyit harcoltunk, mert valahogy mégis kicsúszik a kezeink közül. Hogy valami, amiről azt gondoljuk, hogy boldoggá tehet, azt valahogy sosem kapjuk meg, és sosem érjük el. Mint hogyha mindig falba ütköznénk. Nem véletlenül az egyik legolvasottabb keresztény könyvek közé tartozik az a kis, nagyon vékonyka kis könyvecske, amit mi úgy ismerünk, hogy a bujufa alatt, ugye nagyon sokat olvashattuk ezt, és ebben a könyvben van egy kis történet, aminek az a címe, hogy a nagy fal. Nem tudom, emlékszünk-e rá, arról szól, hogy van egyik nap a dzsungelbe, ahol ezek a kis állatok élnek, egyik reggelre feljön egy hatalmas fal, ami elválasztja a dzsungelt, és dzsungelnek a jobbik részét, a gazdagabb részét, a kevésbé gazdag résszel, és összegyűlnek az állatok, és azon gondolkodnak, hogy hát ott sokkal jobb, oda kéne átjutni, és próbálkoznak, hogy átjussanak, és mindenki próbálkozik. Jön az elefánt, aki az erejével próbálja eltolni a falat, jön a majom, aki azt mondja, hogy majd ő átjön rajta, majd ő átmegy, és ő majd meglátja, és megkeresi az ajtót, amin átmehetnek. A kígyó az megpróbál alatta átvenni, de végül kiderül, hogy egyik sem jut el oda. És azt mondja ez a kis könyv, hogy ez a fal nem más, mint a bűn. A bűn, ami elválaszt bennünket attól a jótól, amire mi annyira vágyunk, amit szeretnénk megtapasztalni, az a jó. És amiről rájövünk az, hogy hiába próbálkozunk, soha nem találjuk meg. Mert azt mondja Isten igéje, mert ez a teremtett világ, egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög. Nem érjük el. Testvérek, olyan megdöbbentő dolog azt olvasni a Biblia első lapjain, miután ugye az első emberpár kiüzetett a paradicsomból, hogy Isten azt mondja, hogy miután kiüzettek, hogy odaállított angyalt a paradicsomnak a bejáratához, hogy őrizze, hogy senki ne menjen be. És ez olyan megdöbbentő dolog arra gondolni, hogy nem mehetünk be oda, amire vágyunk. Nem lesz a miénk az a tökéletesség, amit az Isten igéje leír ott a paradicsomi állapotról. Mint hogyha azt látnánk, hogy az a jó, amit miután mi vágyunk, valahogy mindig csak nagyon leszállított módon érhető el. Tehát, hogy mi szeretnénk a legtökéletesebbet nyerni, de valahogy úgy érezzük, hogy mindig csak valami mását kapjuk meg a dolgoknak. Pedig arra vágyunk, azt szeretnénk. Mert ott van ez a fal. Nem mehetünk be. Ez a teremtett világ ma is nyög. De hát akkor van lehetőség a boldogságra. Van lehetőség arra, hogy mégis megérkezzünk. Pál azt mondja a római levélben, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem halálnak a testétől. Tehát van-e lehetőség arra, hogy elnyerjem azt, ami után vágyakozok? Mi az, amit meg kell még tennem, hogy az a boldogság, az az öröm, az enyém legyen? Hogyan lehetséges? Pál azt mondja, amiről tulajdonképpen a mai, vagy a hét igéje, advent első hetének az igéje szól, jön a te királyod, aki igaz és diadalmas. Pál azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem halálnak a testétől. És azt mondja, hogy hálát adok, hogy Jézus Krisztus által. Tehát ez a teremtett világ nyög, fohászkodik, de hogyan lesz a miénk mégis ez a boldogság? Azt mondja Isten igéje, hogy Jézus Krisztus által. Ó, milyen nagy felfedezés, és milyen boldog az az ember, aki erre rájön, és átéli azt, hogy Jézus Krisztusban valóban átléphetek ezen a falon. És az, ami valódi boldogságot ad, az az enyém lehet. De én ma azt kérdezném meg itt a testvérektől, hogy te, aki ezt megértetted, te, aki ma azt tudod mondani magadról, hogy hát én Isten gyermeke vagyok, mert rájöttem, hogy Jézus Krisztusban nekem örök életem van, te elmondhatod magadról, hogy boldog vagy? Elmondhatod magadról, hogy elérted az életed célját? Hogy te nem vagy megfáradt, megterhelt, összetört ember? Ó, mennyi ember nem tudja ezt kimondani. Mennyien nem tudják ezt kimondani. Még a templomba járó, mondhatjuk hívő emberek sem. Miért? Azért, amiről a jelenések könyvének a második fejezetében olvasunk, amit az Úr Jézus az efézusi gyülekezetnek mond. Aki azt mondta, hogy te, akinek azt mondta az Úr, hogy te mindent megtettél, te fáradoztál az én nevemért, és terhet viseltél, de van egy dolog, amit el kell mondanom neked. Van egy dolog, ami nem jó az életedben, és ez pedig az, hogy az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. És így nem lehetsz boldog. Így mégsem érheted el azt, amire vágysz. Hiába próbálkozol. Az első szeretetedet elhagytad, és hagyj forduljak csak egy kicsit vissza ózatan meséhez. Mit mondott az a kis állat annak a fiatalembernek? Hogy a virágot el ne hagyd. Mert az jelenti számodra az igazi utat. És erről beszél Isten igéje is. Erről beszél az Úr Jézus is, ott az efézusi gyülekezetnek. Ha elhagyod, ha nem fogsz belekapaszkodni az Isten szeretetébe, akkor hiába érted el. Hiába találtad meg. Ha elhagyod, akkor minden értéktelenné válik. Minden. Ez a teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög. És miért van ott ma is? Ahogy a Szentírás leírja az első lapokon, az angyal, a kérub, aki nem engedi, hogy az emberpár visszamenjen a csodálatos Édenbe, miért állította oda Isten? Miért nyög és fohászkodik ez a teremtett világ? Hát azért, hogy meglássuk azt, hogy nekünk szükségünk van Isten kegyelmére. Mert amíg ezt nem látjuk meg, amíg élünk, ahogy szokták mondani, mint Marci hevesen, amíg úgy látjuk, hogy minden jó, és majd elérjük a céljainkat, és majd megoldjuk a problémáinkat, és majd felépítjük az életünket, és amíg azt látjuk, hogy nekünk ehhez mindhez van erőnk, addig addig csak próbáljuk elérni a boldogságot, de nem lesz a miénk. De amikor az ember rájön arra, hogy ez az egész világ, ez az egész teremtett világ minnyög, és amikor meglátjuk azt, hogy csak próbáljuk elérni a boldogságunkat, de hiába nyújtózkodunk, valahogy mindig kiesik a kezünkből, vagy valami fal mindig ott van, és nem tudjuk elérni, na akkor jut el az ember odáig, hogy vágyakozik arra, hogy megérkezzen az a király, az a megváltó, aki jön, mert ő igaz, igazságos és szabadító. Testvérek, addig, amíg rá nem ébredünk a mi bűnös állapotunkra, amíg rá nem ébredünk arra, hogy önmagunkból nem tudunk jót és tökéleteset elérni, és nem lesz a miénk a boldogság, amíg rá nem döbbenünk arról, hogy ez csak Jézus Krisztus által lehet, addig hiába nyújtogatjuk a kezünket, addig hiába igyekszünk, addig nem lesz a miénk. Pál megértette ezt, és erről beszél, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem? Ki vezet el engem erre a tökéletességre? És ő rájött arra. Az a király, az a megváltó, aki azért jött, mert ő igazságos, mert ő hatalmas, mert ő győzelmes. Jézus Krisztus, ő ad nekünk békességet. Hát én azt kívánom, hogy ebben a Jézus Krisztusban higgyünk, és soha ne engedjük el, mert vele még a kövek is értékesek, de nélküle minden értékes dolog értéktelen. Hát bízunk mi ő benne, járjunk mi ő vele, és soha ne engedjük el, mert ő a mi reménységünk. Adja az Úr, hogy ez a bizonyosságot legyen a mi szívünkben. Amen.